Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 57. Zsoltárunkat énekeljük. 57. Zsoltárunkat, amíg kikeressük, jelzem, hogy sajnos a kazán lecsapta biztosítékot, és ezt ma reggel vettem észre, és ezért most hűvösebb van. Ha valaki ne talántán fázna, az inkább menjen ki és vegye föl a kabátját, mert nem biztos, hogy nagyon jó így kabát nélkül ülni. Tehát az 57. Zsoltárunkat énekeljük. Irgalmaz, Uram, irgalmaz nekem! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 258. dicséretünket énekeljük. Énekeljük el mindegyik versével. Fohászkodom hozzád, Uram Istenem, kérlek, kegyelmesen hallgass meg engem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyán, köszönjük néked a mai napot, amikor megállhatunk itt a gyülekezetben, és imádattal, dicsérettel fordulhatunk hozzád, a világ teremtőjéhez, fenntartójához, irányítójához, egyedüli üdvözítőnkhöz, aki megment minket a haláltól és örök életet ad nekünk, aki megtisztít minket minden bűneinktől, hogy tisztán járhassunk, élhessünk, aki fölszabadít minket a bűnnek az uralma alól, hogy az ő dicsőségére tudjunk élni. Köszönjük, hogy térdet fejet hajthatunk előtted, drága Jézus Krisztusunk, akinek szent vacsorája most vár bennünket. Köszönjük néked, hogy megterítetted az úrasztalát, és ez a te asztalod, ahol te magad vársz minket, és részesíteni akarsz a te kegyelmedben, szeretetedben, bocsánatodban, életedben, ajándékaidban. Kérünk téged arra, hogy mielőtt ide jövünk, hadd emeljük hozzád a szemeinket és a szívünket, szólj hozzánk, drága Jézusunk, nyisd meg előttünk szent lelkeddel az igédet, annak értelmét, hadd értsük, hadd fogadjuk a szívünkbe, hadd formálja az a gondolkodásunkat, az értékrendünket, a magaviseletünket, döntéseinket a hétköznapi életben. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt az istentiszteletet, köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy imádkozhatunk azokért is, akik nem tudnak itt lenni, bár itt szeretnének, légy mellettük is. Áld meg szívüket, életüket, ne maradhassanak igenélkül. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva találjuk a Zsoltárok könyvében, a következő Zsoltárban, ami az 57. Zsoltár. Tehát az 57. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek, az Altashétre, Dávid miktámja, mikor Saul elől barlangba menekült. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyad árnyékába menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből, és megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt, Szela. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Az én lelkem oroszlánok közt van, tűzokádók közt fekszem. Emberek között, kiknek foguk dárda és nyilak, nyelvük pedig éles szabja. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedt. Vermet ástak én előttem, de ők estek abba, Szela. Kész az én szívem, ó Isten, kész az én szívem, hadd énekeljek és zengedezzek. Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt. Hálát adok néked, én Uram, a népek közt, és zengedezek néked a nemzetek között, mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Kedves testvéreim, ezt a Zsoltárt is Dávid írta a Szentlélek ihletésével. Miktámnak nevezi, ami valószínűleg azt jelenti, hogy aranyékszer. És a Zsoltár feliratában utal arra, hogy ezt mikor is írta, akkoriban, amikor még Saul elől bújdosott, Júdea pusztájában, sziklás, barlangos, hegyes vidéken. Olvassuk azt, hogy az Altashétre énekeljük. Az Altashét azt jelenti, hogy ne veszítsd el, ne pusztítsd el. Valószínűleg egy dallam volt, de lehet, hogy visszautal Dávid arra, amikor az embereivel lement Saul táborába, azok nem vették észre, és oda jutottak Saulhoz, aki mélyen aludt, és akkor Abisai azt mondta Dávidnak, hogy most átszegzem a dárdával, és mondta neki Dávid, hogy áltása hítéhú, ne bántsd, ne öld meg, ne pusztítsd el. Lehet, hogy erre a mondására valami dallam íródott, és aztán erre keletkezett ez a szöveg. Ami a Zsoltárnak az irodalmi szerkezetét illeti, ha látjátok, olvassátok, akkor észrevehetitek, hogy a 6. versben és a 12. versben van egy rím, ez ugyanaz a vers, kétszer. Magyarán van egy első versszaka, aminek a végén van egy rím, és aztán jön egy második versszak, aminek a végén megint egy rím. A Zsoltárnak tulajdonképpen a fő témája talán sokféleképpen megfogalmazható. Én most úgy fogalmaztam meg, hogy Dávid tanúságot tesz arról, hogy milyen bizonyítékai vannak az igaz hitnek, az élő hitnek. Nehéz helyzetben volt, nagyon nehéz helyzetben volt. Le is írja itt ebbe a Zsoltárba, hogy milyen helyzetben van. Azt mondja, hogy oroszlánok vesznek körül, mint később egyszer Dánielt az oroszlánok vermébe. Vicsorgó vademberek, kiknek foga hegyes, mint a dárda, és a nyilvessző nyelvük éles, mint a kard, vagyis erősen rágalmazzák őt. Ő azt mondja, hogy ő Isten felkentje, erre jönnek, hogy te nem vagy Isten felkentje, és lejáratják őt ezzel a hazugsággal, nem igazat mondanak róla, lehet valakiről igazat mondani, amivel le lehet valakit egyébként járatni, de lehet valakiről hazudozni össze-vissza, és azzal is le lehet valakit járatni. Ez a rágalmazás esete, amikor nem tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet, de mégis orba-szájba szidjuk az illetőt. Oroszlánok vesznek körül, akinek a beszéde ilyen. Azt is mondja Dávid, hogy tűzokádók ezek, tűzokádók, akik elevene meg akarnak égetni engem. És nevezi őket egy harmadik képpel vadászoknak is, ugye kegyetlen embervadászoknak, akik nem is elégszenek meg azzal, hogy ellene egy ilyen lejárató kampányt folytatnak, hanem az életét akarják, az életére törnek hatalmas túlerőben. Szóval nem volt egy könnyű helyzet ez neki, ha bele tudjuk magunkat egyáltalán képzelni ebbe a helyzetbe, mert nem olyan nagyon könnyű, hiszen nem ismerjük nagyon ezt az élethelyzetet, hogy emberek így vennének bennünket körül. De az biztos, hogy Dávid ebben a helyzetben is belekapaszkodik az Úrba. Az Úrba kapaszkodik bele. És ezt úgy mondjuk magyarul, hogy hisz benne. Bizalommal fordul az Úr felé. És ennek a jeleit, ennek a bizonyítékait érdemes azért itt nagyító alá venni. Nyilván majd mondok még egy-két dolgot ezzel a hittel kapcsolatban, de most hadd kezdjem az ismérveivel. Az egyik az, hogy Dávid látja Istennek a dicsőségét, testvérek. Látja Isten dicsőségét. Itt úgy szól így, hogy a magasságos Istenhez kiáltok. Már az előző Zsoltárban is említettem ezt, ott is szerepel ez a megszólítás. Ez a magasságos azt jelenti, a legfelső, aki fölött már nincs senki. Nincs senki méltóságban, dicsőségben, fenségben, hatalomban, a magasságos. Melkisédek volt, így olvassuk Mózes első könyvének a 14. részében, a magasságos Istennek a papja, akinek Ábrahám tizedet adott, és ő volt Sálemnek a pap királya, tulajdonképpen Jeruzsálemnek a pap királya. A magasságos Isten papja, a legnagyobb Isten, a leghatalmasabb Isten, aki fölött nincs már senki. Szóval Dávidot megkísértette nyilván az, hogy a körülményeire nézzen, amelyek hát eléggé veszélyesek voltak és nehezek voltak, És ott volt ebben a helyzetben, amikor a nehézségei, a problémái, azok el tudták volna takarni előle Istent. Mint amikor a felhők eltakarják a napot, hogy hát ez van, ilyen helyzetben vagyok, noha királlyá vagyok kenve, és Isten kent fel királlyá, de mégis nem foglalhatom el a trónomat, mert az előző király ott ül, és nem csak, hogy ott ül, hanem tud rólam, és engem el akar pusztítani. Nem kicsit, hanem nagyon el akar pusztítani, és nem egyedül akar elpusztítani, hanem rám uszította az egész udvar tulajdonképpen, és a hadsereg is itt van a nyomomba. És itt vagyok egy barlangba. Kellett ez nekem. Szóval ilyenkor az ember, amikor ilyen szorult helyzetben van, krízis helyzetben van, akkor előfordulhat, hogy annyira rátapad ezekre a problémákra, hogy nem látja már a dolgok fölött vagy mögött Istent. De Dávidnál ez a hit, ez látja Istent. Ő látja az Urat, és mégpedig hatalmasnak látja az Urat. És nem veszi le róla a szemét. Olyan csodálatos ez, testvérek, a mi esetünkben is, hogy lehetséges, hogy nehéz helyzetben vagyunk, mert ez meg az van velünk is, vagy körülöttünk is, ez fenyeget, az fenyeget. Nem biztos, hogy nagyon biztonságban érezzük magunkat. És sokszor bennünket is kétségtelenül megkísért az, hogy csak a problémákat lássuk, csak a nehézségeket lássuk, csak a feszültséget lássuk. De valahogy a hit az, ami segít nekünk is, az élő hit, hogy Istent nagyobbnak lássuk. Ezek fölött állónak lássuk. Ő a magasságos, nem? Ő a magasságos Isten. Magasságos az Atya. Magasságos a Fiú. Magasságos a Szentlélek Isten. Csodálatos látomása van Ézsaiásnak, amikor a 6. részbe azt mondja, és láttam az Urat magas és felemelt trónon ülni. Látja Isten dicsőség. Magas és felemelt trónon ül. Mindenek fölött látja Istent. És így ragyog Dávid előtt is az Isten, testvérek. És milyen csodálatos, hogy Isten előttünk is így felragyogtathatja magát. És megmutathatja nekünk a dicsőségét, amire mindennél nagyobb szükségünk is van. Ahhoz, hogy éljünk egyáltalán, életbe maradjunk, és normálisan éljünk, boldogan éljünk. Mózes, amikor a népét vezette, egyszer Isten beszélt vele, és Mózes kérhetett valamit az Úrtól, és Mózes mit kért? Azt kérte, mutasd meg nékem a te dicsőségedet, mert ha nem látom, hogy te ki vagy, hogy mi hatalmas, mi magasságos vagy, akkor nem fogom a népet vezetni tovább a pusztán keresztül, mert soha nem érünk célba. Menjünk akkor vissza inkább Egyiptomba. Látni kell nekünk is, testvérek, és kérnünk kell az Urat, hogy mutasd meg nékem, Krisztusom, mutasd meg nékem a te dicsőségedet, hogy lássam azt. És ne lássam nagyobbnak a pusztát, a hadsereget, a nem tudom én micsodát, hanem téged lássalak a legnagyobbnak. Veled legyek elfoglalva mindenek fölött. Az élő hit, testvérek, meglátja Istent a maga dicsőségébe. Itt a földön is valami belső megvilágosodásunk támad, valami belső történés, aminek a következtébe eltörpülnek a problémák, meg az emberek, meg a fenyegetések, beleértve a sátánt, vagy a halált is, eltörpülnek, mert ő a magasságos. Tehát ebből a Zsoltárból kitűnik, hogy Dávidnak az Istene a magasságos Isten. Ő teljesen fogságába tartja ez az Isten. Még ott is, amikor ilyen bajokban van. És ott is lenyűgözi őt az Istennek a dicsősége. De nem csak ennyi, hanem az élő hitnek, testvéreim, a következő jele az, hogy ezt a hatalmas, magasságos Istent Dávid segítségül hívja. Segítségül hívja. Nem csak látja az Urat dicsőségbe, hanem megszólítja. Megszólítja őt. Elkezd hozzá beszélni. És segítségül hívja. segítségül hívja, légy kegyelmes hozzám, hajolj le hozzám. Tudja, hogy Isten milyen nagy, milyen hatalmas, és valahogy ránehezedik nyilván az a tudás, hogy ő pedig mennyire pici, mennyire kiszolgáltatott, mennyire gyenge, mennyire elesett, mennyire rászoruló. Egy fiatal emberről beszélünk, nem egy öreg emberről, aki már betelt az élettel, hanem valakiről, aki előtt ott van még az élet. Tele energiával, erővel. És mégis látja, hogy mégis gyenge. Az erőtlenségét hiába fiatal, meg erős, meg tetterős, meg energikus. Mégis átéli a maga tehetetlenségét, kicsiségét. Bámulva Isten nagyságát, azt mondja, most akkor hozzám a kicsihez, a gyöj, és hajolj le, és segíts rajtam, húzzál ki ebből a bajból, mert túl van az én erőmön, az én lehetőségeimen, és itt külső segítséggel, mégpedig a tied, aki olyan nagy vagy, amilyen nagy vagy, a kegyelemben, a hűségben, a jóságban, az erőben, most aztán gyere, és segíts rajtam. Így szól, testvérek, ma is, akinek igaz hit van a szívében. Ha élő hit van a szívünkben, akkor látjuk Istennek a dicsőségét, és tudjuk, hogy kit kell segítségül hívni, mert látjuk azt is, hogy mi kik vagyunk. Fiatalon, vagy éppen már idősebben, amikor fogy az embernek az ereje, akkor is megszólítjuk az Urat, és elkezdünk értelmes szavakkal beszélni neki. Elbeszéljük neki a bajunkat, és kérjük, hogy most jöjjön és segítsen. Nem némázunk az Isten előtt. Tudjuk, hogy nagy, de nem szólunk hozzá egy szót se. Beszélünk hozzá. És alázattal hívjuk őt, aki segíteni tud és segíteni akar. Aki mindig fölveszi a telefont. Az Úr is, testvérek, várja tőlünk ezt. Várja tőlünk ezt, mert amikor őt segítségül hívjuk, az ő neki nem terhes. Az ő neki dicsőséget ad, hogyha mi őt hívjuk segítségül. Ha nem hiszünk az Úrban, testvérek, akkor nem hívjuk segítségül. Akkor lehet, hogy tudjuk, hogy ő nagy, de nem szólunk egy árva szót se hozzá. Vannak ilyen emberek, akik úgy elméletileg tudják, hogy Isten van, meg hogy nagy, meg hatalmas, de egy árva muk szót nem szólnak az Úrhoz. Árva muk szót. Nem ismerik azt, hogy leülök a szobámba, azt elkezdek imádkozni. Vagy megyek a buszon, azt ott ülök, ott is imádkozok. Nem imádkozok, nem szólok egy árva szót se, néma vagyok, nem sóhajtozok ő hozzá. Az azt jelenti, testvérek, hogy igazából nem is tekintem létezőnek. Szóval ez, ha valaki nem szól egy árva muk szót se az Úrhoz, de úgy elméletileg tudom, hogy ő nagy Isten, persze nagy, de azért annyira nem nagy, hogy meg nem létező, hogy megszólítsam. Mert kicsit olyan kényelmetlenül érzem magam, hogy elkezdek beszélni valakihez, akit nem látok. Persze a mobiltelefonálásnál ez nem zavar minket, de az Istennel igen. Hát akinek élő hite van, testvérek, az szól, mint Dávid. Aki hisz, ránehezedik a halálfélelem, elkezd imádkozni. Aki kísértés szenved, érzi a gyengeségét, azonnal imádkozik. Akinek a családjába baj történik. Aki látja a bajokat maga körül, aki fél a pokoltól, akit furdal a lelkiismerete. Aki bármit szeretne az Úrtól, az imádkozik. Nem sóhajtozik, nem panaszkodik, nem teológizál, nem meditál, nem ibalabirintust jár, nem pszichomókusokat kerget össze-vissza, hanem értelmesen imádkozik. Nem azt mondja, hogy kivonulok a csöndbe, majd a természet csöndje megnyugtat. Nem. Nem emberekhez fordul, hogy ő segítsen már rajtam. Nem a pénzem után kapok, hogy azzal mit tudok elérni, meg mit nem. Hanem bemegy a belső szobájába, vagy a barlangjába. Dávid egy barlangban lételkor írta ezt. És elkezd imádkozni a magasságoshoz. És segítségül hívja őt. Ez az élő hit, testvérek, amelyik imádkozik. Bartimeus ott ücsörgött az út szélén, a vakember, és amikor hallotta, hogy arra megy Jézus, elkezdett rögtön kiabálni. Jézus Dávidnak fia. könyörülj rajtam. És Jézus ezt meghallotta. Hiába volt körülötte tömeg, hiába próbálták elnémítani vak Bartimeust, Jézus meghallotta, és meggyógyította. Meghallgatta őt. Szóval az élő hit az segítséget kér ettől a hatalmas Úrtól, a magasságostól, Jézus Krisztustól, az úrvacsoránál is. Ez is a segítségül hívásnak az alkalma lehet. Amikor jövünk ide, és ott ácsorgunk a sorba, vagy magunkhoz veszük a szentjegyeket, akkor is imádkozunk. Az énekkel is, de lehet a szívünkbe is imádkozni csöndbe, és lehet segítségül hívni az Urat, mert bűnösök vagyunk, aki ítélet alatt vagyunk, akik a kárhozatba tartunk éppen. Szükségünk van bűnbocsánatra, szükségünk van kegyelemre. Segítségül hívás alkalma ez is. Lehet, hogy nem vagyunk olyan nehéz helyzetben, mint Dávid, lehet, hogy sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, de mégis gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, rászorulók vagyunk. Szabad így imádságba értelmesen beszélni az Istenhez, az Isten fiához, Dávid fiához, és ő meghallgat bennünket. A hitnek, testvérek, a harmadik jele, amin elgondolkoztam, így olvasgatva ezt a Zsoltárt, hogy teljesen biztos az Úr szabadításában. Szóval Dávid hite nem csak nagynak látja Istent, nem csak segítségül hívja, hanem hold biztos afelől, hogy az Úr segíteni fog rajta. Kétszer is elmondja, kegyelmez nekem, vagyis segíts ki a szorult helyzetemből, de szinte, nem szinte, azonnal hangot ad annak a bizonyosságának, hogy az Úr elküldi hozzám két szolgáját, a kegyelmét és a hűségét, és megment engem. Nem mondja, hogy talán megtörténik, vagy majd esetleg megtörténik, hanem én most itt kérem, és azonnal mondja, ő kiemel. Ő kiment, kiszabadít engem ebből a bajból. Teljesen biztos abban, hogy az Úr hallja és lépni fog. Amire kéri, azt végrehajtja. Ez a, hogy mondjam, teljesen biztos abban, hogy Isten cselekedni fog az ő érdekébe. De az a kérdésem merült föl bennem, hogy vajon miért volt ilyen biztos ebben Dávid? Miért? Miért tudta, amikor kér Istentől, hogy Isten már meghallgatta, és már is megteszi azt, amit kér tőle? Egyfelől, testvérek, biztos, hogy ebben nagy segítségére volt az, hogy látta Istennek a dicsőségét, látta Istennek a nagyságát. De az is, hogy látta Istennek a tulajdonságait is. Azt mondja róla, hogy kegyelmes és hűséges. Kegyelmes és hűséges. Kegyelmes azt jelenti, hogy a szövetségeseihez kedvesen, jó akaratúlag viszonyul. Ez kétségtelen, és hűséges, vagyis amit megígért, az betartja. Abszolút megbízható az Isten. Kegyelmes és hűséges. Dávidot biztos, hogy segítette a bizonyosságban, a hitbizonyosságban az is, hogy ő emlékezett Istennek a nagy tetteire, amiket a történelembe Isten véghez vitt, és ott is mindig ezt látta, hogy amikor Mózes hívta az Urat, jött. Amikor Józsui hívta, jött. Amikor a bírák hívták, jött. Soha nem bizonyult hűtlennek, irgalmatlannak az ő szövetségese iránt. Akkor most se fog. Ugyanúgy működik velem is. És negyedszer talán Dávidnak voltak ígérete is. Nem biztos, hogy neki személyesen szólt az Úr, de az Izraelnek adott isteni ígéreteket ő magára vonatkoztathatta. És ha Isten azt ígérte az ő népének, hogy veletek leszek, akkor Dávid tudta, hogy velem is velem van az Úr. Ez rám is vonatkozik, mert én is az Úr szövetségese vagyok. Látta az ígéreteket, és számított arra, hogy Isten ezeket betartja. És valahogy, testvérek, ezek a dolgok úgy játszanak együtt, látom Isten dicsőségét, látom az ő tökéletes tulajdonságait, hogy ő kegyelmes és hűséges, és mit csinált a történelembe, és nekem is ráadásul ígéreteket tett arra, hogy meghallgat engem, és velem van. Valahogy oda jut ez az egész, hogy abszolút biztos abban, ha én kérek tőle valamit, biztos, hogy megkapom tőle. Lehet, hogy nem azonnal, de megkapom tőle. Ha én azt kérem tőle, hogy mentsen meg, akkor meg fog menteni. Elküldi az ő szolgáit, és kiment engem. Nincs talán, meg esetleg, meg ha így, ha úgy. És akkor itt vagyunk mi is, testvérek. Tulajdonképpen mi is sokféle bajba, veszedelembe sodródhatunk. Beszéltem már erről egy pár szót. Szoronghatunk, lelkiismeret kínoszhat minket, betegség fenyeget, sátáni erők, halálfélelem, emberek gyűlölködése vehet körül. Mit csináljunk? Bízunk az Úrban, igen, ebben a magasságosban, hívjuk segítségül, és legyünk biztosak benne, hogy ha mi az övéi vagyunk, akkor ő meghallgat minket. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi szeretnénk, lehet, hogy nem akkor, ahogy mi szeretnénk, de biztos, hogy meghallgat, és a segítség nem fog késni. Biztos, hogy segít rajtunk. Így tudunk ezzel a hit bizonyossággal élni mi is. De ehhez nekünk is valahogy, testvéreim, látni kell Isten dicsőségét. Újra és újra föl kell, hogy ragyogtassa előttünk, hogy ő kicsoda. Látnunk kell az ő vonásait, hogy ő legalább ezt a kettőt, hogy kegyelmes és hűséges. Látnunk kell, hogy a történelemben hányszor, nekünk már nem is csak az ószövetségi történet, új szövetségi történetünk is van, sőt, egyház történetünk is van, ahol Isten számtalanszor bizonyította, hogy ő, aki hívja, annak a segítségére siet. Így vagy úgy. De nem hagyja őt a pázban, a szorult helyzetben, a krízisbe magára. És ott vannak az ígéretek, amiket nekünk is tett, akár Jézus is. Íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagy azt mondja nekünk, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, hogy mi lesz. Majd az aggodalmaskodik maga felől. Ti bízzatok, és keressétek az Isten országát, és minden kenyér, ruha, étel, cipő, minden megadatik nektek. Ne aggodalmaskodjatok. És azt is mondta, hogy nem hagyja el bennünket a halál révén sem, mert aki bennem bízik, azt üdvözítem, annak örök életet adok. És azt is mondta nekünk, hogy ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa. Hát akkor kapaszkodjunk bele ezekbe az ígéretekbe, és nem mondjuk, hogy talán majd egyszer megbocsáttatnak a bűneim. Ha én most kérem, akkor meg is kaptam. Ha most félek a haláltól, most fog megerősíteni az ígéretei által, és át fog vinni a túlsó partra. Ha most aggodalmaskodok, hogy mit eszek, mit iszok, hogy lesz, mi lesz, ne féljek, mert most fog megnyugtatni engem, hogy én veled vagyok, ne aggodalmaskodjál. Bízzunk az Úrba, testvérek, és ez a bizalom, ez egyszerűen úgy számol Istennel, mint nem is tudom, sokkal jobban számolunk Istennel a bizalom révén, mint bárkivel, vagy bármivel. Számol, te azt ígérted, és mindig ilyen voltál, ilyen is maradsz, nem változol. Hát, hogy tudom, hogy meghallgattál. A hitnek ez a bizonyossága, testvérek, ez jelzi, hogy egy élő hitről van szó. Az ilyen ember, testvérek, akiknek élő hite van, az nem magába bízik. Nem a magamba bízom, mert magunkban önbizalom nélkül nem jutunk semmire az életbe. Hát nem, persze. Az Istenbe vetett bizalom nélkül meg pláne nem. Bízunk a katonai erőben, bízunk a pénzben, szövetségekbe, biztosítókba, nem tudom kibe. Csak az Úrban nem. Bízunk benne, testvérek. Bízhatunk abba is, hogy a hitetlen embereknek büntetést ígért. Meg fogja tartani. Kegyelmet ígért azoknak, akik kegyelmet kérnek, akik nem kérnek, mert nem bíznak benne, nem becsülik semmire, azoknak meg ítéletet ígért, azt is meg fogja tartani. Az ő benne bízók viszont, testvéreim, tudják ezt, és mondjátok, hogy ha én kértem valamit, azok számon vannak tartva, és amikor eljön az idő, Isten a maga módján megadja, mint ahogy Dávidnak is megadta egyébként. Megadta neki. és ő végül tróra emelkedhetett, és Izrael legnagyobb királya lehetett, és megáldotta őt Isten. Az élő hittestvérekkel látjátok, hogy Isten nagynak látja, szól Istenhez a bajban, ezzel is már dicsőséget ad neki. De oda hagyatkozik egészen rá, és teljes bizonyossággal van afelől a hitnek, hogy az Úr mellettem áll, és fölemel engem, és megszabadít engem. És az élő hittestvérek, ez a negyedik dolog, amit még elmondanék, hálát ad az Úrnak. Ebben a Zsoltárban, ugye Dávid erről beszél, hogy hálát adok néked a nemzetek között. Hálát adok neked. Úgy elképzeltem Dávidot, ti is képzeljétek el, hogy ott van vele néhány ember, talán őrködnek ott a barlang körül, ahol éppen alszik, vagy próbál aludni. Még sötét van, amikor felébred, és hajnal hasadt előtt kimegy a szabad ég alá, kezében a kis lantja, kis pengetős hangszere, elmegy az őrök mellett, biccent nekik, köszön nekik, aztán kiül talán az egyik sziklára, és előtte a gyönyörű táj, kietlen, de mégis szép táj, holtenger, és még sötét van, de elkezd énekelni az Úrnak, és háladalt énekel. Háladalt énekel. Nem történt még semmi konkrét szabadulás. Még mindig kergetik, még mindig életveszélyben van, ugyanaz a helyzet. De ő, aki látja Isten dicsőségét, aki segítségül hívta, és biztos abban, hogy az Úr kegyelme és hűsége megmenti őt, most mit csináljon? Előre hálát ad Istennek a szabadításért. Még a bajban hála éneket énekel. Nem csak segítséget kér, hála éneket énekel. Elképesztő. Mielőtt még szabadulna, már hálát ad a szabadulásért. Ez a hívő emberek testvérek, Izrael egyszer katonai csatába vonult. És a királyuk azt mondta nekik, akkor most megyünk a csatába. Előmennek a léviták, és háladalt énekelnek az Istennek. És előmentek a léviták, és még mielőtt a csata elkezdődött, már dicsérték Istent a győzelemért. Győztek is. Itt is valami, Dávidnál is valami hasonlót látunk, hogy még ott van a bajban, de már hála éneket énekel. Köszönöm, amit meg fogsz tenni, értem. Biztos, hogy meg fogod tenni. És azt mondja Dávid, hogy itt az én szívem már kész is van erre. Kész erre az én szívem. Kétszer is elmondja, hogy kész az én szívem háladalt énekelni. És olyan szép, hogy ott elképzeljük, hogy ott énekelget Istennek ilyen hála éneket. És akkor egyszer csak elkezdenek a hajnal sugarai feljönni. És akkor Dávid azt mondja, hogy hadd keltsen fel a hajnalt. Általában a hajnal kelti az embert. De most azt mondja, én keltem fel a hajnalt a hála énekemmel, és jön fel a nap, és Dávidnak Dávidot körülragyogja a szép napsütés, és, de már szívében amúgy is napsütés van. A lelkében már napsütés van, mert hálát ad az Úrnak. Bármennyire is felfoghatatlan. Ez a megdöbbentő kép, testvérek. Hát ha, hogy mondtuk, hogy oroszlánok közt fekszem, hadd feküdjek. Tűzokádók között, hadd okádják. Vadásznak rám az embervadászok. Lihegnek a nyomomból, hogy elejtsenek valahogy. Hadd lihegjenek, hadd vadásszanak. Én háladalt éneklek annak, aki biztos rám fog nézni, és biztos kihúz ebből a helyzetből. Legyen áldott az Úr. Hálát adok neki a szabadításért. Úgy ez a hajnali imádkozó Dávid testvérek, ugye eszembe jutotta Jézust is, mert róla is olvassuk a Márk evangéliumában, hogy kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozék. Dávid utána, Dávid fia is még szürkületkor imádkozott, és gondolom ő is segítségül hívta az atyát, meg hálát adott az atyának, meg dicsőítette ő is az atyát, beszélgetett a mennyei atyával. Ő is az oroszlánok közt feküdt, meg a tűzokádók között, meg az embervadászok között, mert folyamatosan lestekre jár, hogy eltegyék lábalól. De mit csinált? Imádkozott, és hálát adott az atyának. És akkor mi mit csinálhatunk, testvérek? Lehet, hogy még bajba vagyunk, lehet, hogy még nem történt meg a szabadulásunk, De már nem lehet ez, hogy elkezdünk hálát adni ért, hogy biztos megtörténik? Ezzel is dicsőséget adunk Istennek. Elismerjük, hogy ő megbízható. Előre fizetünk. Nem? Sokszor így van, vesz az ember valamit az internet, ott is előre kell olykor fizetni, nem utóbb. Hát bízunk abban, hogy majd csak megjön a cucc, amit vettünk. Jobb esetben megjön. Hát valahogy itt is így vagyunk, hogy Istentől kértünk valamit, és akkor előre fizetünk, mivel fizessünk? Hálaadással. Köszönöm, hogy meghallgattál. Már meghallgattál. Még nem is szóltam, de már meghallgattál, de pláne, hogy szóltam, már biztos, hogy meghallgattál, és hála éneket éneklek neked, én is. És hol? Dávid azt mondja, hogy a nemzetek közt énekli a háladat, ez nagyon szép megfogalmazás. Én nekem az jutott eszembe, hogy ha fölment ott azon a vidéken egy hegyre, és körülnézett, és jött fel a nap, akkor nem csak a holtengert láthatta, ami ott volt nem messze, pár kilométer, hanem úgy elláthatott úgy Moab földje felé, meg Ammon földje felé, meg Egyiptom földje felé is, esetleg még talán Filisztea földje is fölsejlett valahol. Szóval valahol úgy is érezhette magát ott a valami szikla ormon, hogy népek veszik őt körül, a szomszédos népek, Izrael szomszédos népei. És a népek között énekli ezt a háladalt. És mi is így vagyunk, testvérek, hogy amikor mi hálát adunk Istennek a népek között, mert mi is a magyar nép között éneklünk, de hát ez is csak egy nép. Éneklünk az emberek között háladalt az Istennek. Ezek a keresztjének, akik a saját nemzetükben is, meg ha máshova mennek másutt is, háladalt énekelnek az Istennek. Ez az ismérvük. Még akkor is, ha nehéz helyzetben vannak. Dicsőséget adunk az Úrnak a nagy szabadításért. Hálát adunk Istennek a keresztért. Hálát adunk a vérért, meg a megtört testért, meg az egész életünkért, meg a gondviselésért, amivel körülvesz, meg az üdvösség reménységért, meg a szeretetért, meg a hűségéért. Apropó, szeretetéért és hűségéért. Hesed vö emet, így hangzik héberül. Hesed vö emet. Ezt lefordították a görögre, és igazságnak és kegyelemnek szokták fordítani, és aztán a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, és aztán jön János apostolunk, aki írja az evangéliumát, és azt mondja Jézusról, hogy Jézus pedig tele volt kegyelemmel és igazsággal. Hűséggel, igazsággal az ugyanaz a szó. Tehát amikor Dávid azt mondja, hogy elküldi az Úr az ő kegyelmét és a hűségét, akkor kiről beszél? Olyan, mintha Jézus vedő nevét mondaná. Jézus az, aki eljött, és tele volt kegyelemmel és hűséggel, igazsággal. Tele. Dávid róla beszélt. Elküldi az Úr hozzám Jézust, aki majd segít rajtam. Egy profécia ez? Hát az biztos, testvérek, hogy az Úr elküldte az ő segítőit, a kegyelmét és hűségét egy személybe foglalva Jézusba, aki megváltónk lett, aki az egyedüli üdvözítőnk. Hát ne adjunk érte hálát. Az igaz hit hálát ad. És azzal fejezem be, testvérek, hogy az igaz hit kéri az Úr dicsőségének a felragyogását. Ebben a Zsoltárban van ez a refrén, amiről beszéltem, a 6. és 12. versbe. Kétszer is ott van ez a mondat, talán ez a legfontosabb része ennek a Zsoltárnak. Ha valamit megjegyeztek belőle, ezt jegyezzétek meg. A refrén az két soros, magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, és a második sor, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Az első sorban azt kéri, hogy a magasságos Isten emelkedjen föl az egek fölé, a felhők fölötti magasságba, a legmagasabb pozícióba. A második sorban meg azt kéri, hogy onnan az ő dicsőségét, az ő fenséges nagyságát sugároztassa rá, ragyogtassa rá az egész emberiségre. Az egész emberiségre, az egész világra. Hogy mindenki meglássa őt a maga fenségében. Hogy mindenkitől megkapja az ő neki járó tiszteletet, imádatot, hódolatot, engedelmességet, dicsőítést. Nagyon szép ez a rímvers, testvérek, és kitűnik belőle az igaz hitnek az az ismérve, hogy az igaz hit az nem magával van elfoglalva, hanem az érdekli, hogy Isten dicsősége ragyogjon mindenhol. Mindenhol az emberek között. Dávid, igen, szeretnék megszabadulni ebből a helyzetből, de a fontosabb az, hogy a te dicsőséged fölemelkedjen és fölragyogjon az emberek fölött, mint ahogy itt vagyok hajnalban, és jön fel a nap, és egyre magasabbra hág az égen, és egyre jobban rásüt mindenkire, úgy a te dicsőséged is emelkedjen föl, és ragyogjon rá mindenkire, és mindenki hadd fürödjön a te dicsőséged fényében, és kapja tőled az áldások sugarait. És közben imádjon téged, és dicsőítsen téged, úgy, mint én is, itt a hegyormon. Látjátok, hogy ez Dávidba, testvéreim, hihetetlen. Ez az Isten szent lelkének a munkája benne, hogy még amikor ő olyan nehéz helyzetben is van, akkor is nem az érdekli, hogy az én dicsőségem ragyogjon már fel. Én hadd legyek már király, hadd üljek a trónomra, aztán hadd parancsolgathassak ott, meg irányíthassak. Ne az én dicsőségem ragyogjon fel. Nem, hanem a tied, mondja Istennek. A tied. Te ragyogtasd föl a nevedet. Hát ez, testvéreim, hogyha bennünk is a Szentlélek munkálkodik, akkor biztos, hogy így van, hogy nem a magunk dicsőségével vagyunk elfoglalva. Egyébként azzal vagyunk elfoglalva. Mindenhol magunknak akarunk dicsőséget. Kezdve a házasságba, a másik is előttem hódoljon, férjem, feleségem, a gyerekem is előttem hódoljon, engem dicsérgessen. Körülöttem forogjon minden, munkahelyen is, itt-ott, amott, baráti körbe, gyülekezetbe, mindenhol. Én. Ezt csikarom ki az emberektől, a magam dicsőségét. De az igazi hívőtestvérek nem ezzel van elfoglalva. Nem a magam dicsőségével foglalkozok. Nem az a fontos, hogy velem mi van, vagy mi nincs, mit értem el, vagy mit nem értem el, kinek látnak, minek nézek, mit csinálok én itt vagy ott az életbe, mekkora nagy ember vagyok. Nem én vagyok a fontos a hívő számára, testvérek, hanem az Úr. Nem velem kell szembesüljenek, vele kell, hogy szembesüljenek. Azért állok itt én is előttetek, hogy valahogy szembesüljetek ti is magával az Úrral, Jézus Krisztussal. És az ő dicsősége ragyogjon reátok, a kegyelme, a hűsége, a megbocsátása. És ti előtte hódoljatok, és előtte boruljatok le. Ő rá nézzetek, őt kövessétek. Semmi nem nyugtalanítja jobban a hívő embertestvérek, mint hogy az én dicsőségemmel legyek el. Ha ezt észreveszem magamba, vagy észreveszitek magatokba hívő emberként, akkor rögtön térdre. Nem a mi dicsőségünk a fontos, hanem az Úré. Akkor vagyunk a helyünkön. És ami a világban is zavar minket, testvérek, hívő, az igaz hívőt mindig ez zavar, hogy Isten dicsőségét tapossák a sárba. Sokszor úgy, hogy káromolják a nevét. Máskor úgy, hogy nem törődnek vele egyáltalán, pedig az ő fényébe él mindenki. Hívőként zavar engem ez. És az örvendeztet meg, ha azt látom, hogy valaki, vagy valakik, vagy valahol Istennek a nevét legalább tisztelettel említik, és tisztelettel ejtik ki a szájukon. És az örvendeztet meg, amikor azt látom, hogy valaki keresi az ő akaratát, és akarja cselekedni, és én is ezen az úton járok. Ragyogtasd föl a te dicsőségedet. És itt rejlik egyébként talán még egy dolog, ezt elmondom, mert fontos lehet. Tudnélik, annyira csodálatos az Úr, testvérek, hogy Dávid mit kér tőle, hogy engem ments ki ebből a szorult helyzetemből, de tulajdonképpen úgy, hogy ragyogjon fel a te dicsőséged. És valahogy Isten úgy szervezte meg ezt a dolgot, hogy ez a kettő egybeesik. Ez a két dolog egybeesik. Dávid megszabadításában Isten megdicsőíti a nevét. Mindig ezt csinálja Isten, testvérek. Tehát úgy dicsőíti meg a nevét, hogy az nekünk is jó legyen. De ne csak nekünk legyen jó, hanem az ő neve is felragyogjon. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert Isten, vagy hogy nem is, hogy érdekes, ez egy csodálatos dolog, ez egy nagyon mély dolog. Mert Isten úgy is megdicsőíthetné a nevét, hogy mi húzzuk a rövidebbet. Egyébként van, akinél majd ez fog történni. mert megdicsőíti a nevét az Isten abban is, hogy megítéli az ellenségeit, és kárhozatra veti őket, de abban is, hogy megsegíti az embereket. És kegyelmesen könyörül rajtuk, mint hogy Dávidot is kiemelt ebből a bajból. És amikor kiemelt, az jó volt Dávidnak, nem? Megszabadult. De jó. Köszönöm. De közben valami sokkal nagyobb dolog történik, mert fölragyog Istennek a dicsősége. Isten az ő dicsőségét a hozzáforduló, benne bízó emberek megmentésébe ragyogtatja fel leginkább. Gondolkozzatok ezen. Nem olyan egyszerű gondolat, de mégis jó gondolat. Nagyon tiszta, biblikus jó gondolat. Annyira csodálatos ez, testvérek, hogy ezt Isten így szervezte meg. Így szervezte meg, így tervezte el, így viszi véghez. És ámulunk és bámulunk azon, hogy Dávid ezt érti, és mi is érthetjük. Olyan csodálatos, ha ez a vágy áthat bennünk, nem csak az a vágy, hogy engem mentsen meg ebből vagy abból, hanem hogy közben dicsőítsd meg a te neved, Uram. Meg fogja dicsőíteni. Jézus is ezt mondta, dicsőítsd meg a te nevedet, mire szózat hallatszott a mennyből, megdicsőítettem és megdicsőítem. Isten megdicsőíti a nevét. Nos, csodálatos ez a Zsoltár is. Még igazából majd, hogy nem csak karcoltuk a felszínét ennek is, de az biztos, hogy látszik belőle, hogy milyen az igaz hit, milyen az élő hit egy ember szívébe. És most nem arra foglak felhívni benneteket és szólítani, hogy na, tessék, dolgozzatok rajta, hogy a ti hitetek is ilyen legyen. Kövessétek Dávid példáját, mindenkinek így kell hinni. Nem ezt fogom nektek mondani. Hanem azt mondom, hogy megláthatjátok ebbe a tükörbe, hogy az én hitem milyen. Ehhez képest. Hol tartok én a hitben? És így jutok el oda, egy kicsit összetörve a szívemet, mert az én hitem nagyon messze van ettől. Így jutok el oda, hogy odaborulok az Úr elé, és azt mondom neki, Uram, növeld az én hitemet. Mert te, egyedül a te hatalmad és a te kegyelmed volt képes Dávidban is ezt a hitet kidolgozni, de bennem is te vagy képes kidolgozni. Kérlek, erősítsd meg, növeld bennem az én hitemet. Olyan gyenge, olyan kicsi, olyan jelentéktelen. Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, ugorjon a tengerbe és odaugrana. De még akkora sincs. Növeld az én hitemet, erősítsd az én irántad való szeretetemet és bizalmamat, Uram. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a hitnek elkezdője és bevégzője. Te vagy az, aki ígéddel és lelkeddel dolgozni kezdesz a szívünkben, hogy a hitetlenségből hit támadjon. Megjelenjen ez a csoda, hogy elkezdünk egyszer csak bízni benned. Meglátjuk a te dicsőségedet, Jézusunk. Segítségül hívunk téged. Abban a biztos tudatban, hogy te megmentesz bennünket az örök életre is, és elkezdünk neked hálát adni, és elkezdünk a te dicsőségedért aggódni, és azt szorgalmazni, hogy bárcsak fölragyogna mindenhol. Ezt az élő hitet erősítsd meg bennünk, Urunk, és tápláld bennünk újra és újra, tápláld bennünk az igéd által, tápláld bennünk itt a közösségben, és tápláld bennünk az úrvacsora szent jegyei által is. Erősíts meg bennünket, hogy igazi hívők lehessünk, akik hitből élnek a világnak abban a szakaszában, a mostani körülmények között, ahol nekünk lenni kell, ahol élnünk kell. Segíts bennünket, hogy ne a nehézségekkel foglalkozzunk elsősorban, hanem veled. Túl tudjunk látni minden minket fenyegető problémán és veszedelmen, és tudjunk előtted meghajolni. Bizalommal kérni téged, odabízni magunkat, előre hálát adva minden segítségedért, és dicsőítve a te szent nevedet. Köszönjük néked, Urunk Jézusunk, hogy te meghallgattad Dávidnak ezt a nagy kérését, hogy felragyogjon a te dicsőséged a nemzetek között, az egész világ előtt, mert eljöttél, és elküldted a tanítványaidat, hogy hirdessék az evangéliumot mindenhol, és felragyogtattad a te dicsőségedet az evangéliumban, ami a mi megmenekülésünkről, üdvösségünkről szóló hír. Köszönjük, hogy itt ragyog az evangéliumban is előttünk a te dicsőséged, hogy van megváltónk, van szabadítónk, van üdvözítőnk, akire oda bízhatjuk magunkat. Áldunk a meghallgatott dávidi kérésért, és hogy mi már a beteljesedést élvezhetjük. Köszönjük az evangéliumban ragyogó isteni dicsőségedet. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben ezeket az igéket, áld meg gyülekezetünket, áld meg most úrvacsorai közösségünket. Esedezünk hozzád a betegeinkért, haldokló testvéreinkért, hogy légy mellettük, és fogjad a kezüket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, nemzetünket, adj lelki ébredést kicsiknek, nagyoknak, és segítsd a hívő embereket mindenhol, hogy néked tetsző és téged dicsőítő életet tudjunk élni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Ahogy láthatjátok, testvéreim, az Úr szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, azokat szeretettel hívjuk és várjuk a közösségbe. Jövő héten a alkalmainkat szépen megtartjuk, ha Isten éltet bennünket. Kettő alkalmat kiemelek, január 28-án, szerdán, 18 órától férfi kör lesz. Férfiakat várunk, kicsiket, nagyokat, szeretettel. Január 29-én, csütörtökön pedig 18 órától Abigail kör lesz. Folytatódik a hölgyeknek ez a Biblia tanulmánya. Tehát január 28, szerda, férfi kör, 29-e, csütörtök, női kör, Abigail kör. Két dolgot hirdetek még a nyárral kapcsolatban. Elindult a jelentkezés a nyári gyerektáborra. Afrika tábor lesz. A honlapon lehet megnézni és lehet jelentkezni oda. Tehát szorgalmazom, hogy minél előbb jelentkezzenek a szülők, illetve a gyerekek erre a táborra. Szokás szerint június vége és július legeleje. Ez a forduló hét, ami most is a gyerektáborunk lesz. Hirdetem továbbá még azt, hogy a nagybörzsönyi gyülekezeti táborba is lehet jelentkezni. Ott február közepéig van a jelentkezési határidő. Lupsa Győr testvérünknél, vagy nálam is lehet jelentkezni annak, akit ez érdekel. Nagyon jó volt tavaly is. Reméljük, hogy az idén is jó lesz, és békességbe tudunk ott lenni. Jelentkezzenek a testvérek erre is, ha lehetséges. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva az Isten tiszteletünk első felét, de már készülve a következőre, az úrvacsorára, a 206. énekünket lapozzuk fel. És a 206. énekünk 7. versétől énekeljük a 11. versig. Mint kismadár, ha szélvész jár, az égi csattogásban.